Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
Ma délutáni vendégünk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang szerkesztő műsorvezetője Nagybodó Tibor. A tartalomból: nemrég meghívottunk, arról beszéltünk, hogy életünkben vannak olyan történetek, amelyek nem érnek véget az utolsó pillanatban. Elhangzott műsorunkban szó volt emberi történetekről, a halál elfogadásáról, a gyászról, a halálról és az elmúlásról, az élet törékenységéről és persze a bennünk élő emlékekről. Aki hallgatta a múltkori összhangot, ráérezhetett arra, hogy az említett élethelyzetek egyszerre lehetnek fájdalmasak és gyönyörűek. Tekintettel a megmaradt és a beérkezett kérdésekre, eleget téve az ígéretünknek, ma tehát még folytatjuk a beszélgetést, melynek témája: múlásban az élet, avagy a halál emberi arca. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk a számot 0740-274-165. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt Demeter Sándor Loránd unitárius lelkész közgazdászt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást, és hogy ma is válaszolni fog élőben a kérdéseinkre.
Áldott szép napot kívánok én is a rádióhallgatóknak, a műsorvezetőnek. Köszönöm a lehetőséget, hogy újra itt lehettek, itt ülhetek a mikrofon előtt, és néhány gondolatot megoszthatok önökkel, életről és halálról, és a gondolatok mellett történeteket is.
Lelkész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetésünket, jó lenne pár mondatban, ha tartanánk egy emlékeztetőt, foglaljuk hát össze a múltkori összhang tartalmát.
Az összefoglalót kezdeném azzal inkább, vagy talán, hogy egy kicsit elmondjam, hogy miért is érdemes ezzel az egész témával még egy alkalommal foglalkozni, azon túl, hogy köszönetet mondok a számtalan kérdésért, amelyek beérkeztek, és amelyek révén, és amelyek által folytathatjuk ezt a beszélgetést. A múltkori adásnak a kezdetén azt mondtam, hogy ez a téma, hogy elmúlás és halál, vagy az embernek a mulandósága, az egy tabu téma, ami szőnyeg alá van söpörve. Ma inkább arra fele vinném el a gondolatokat, amelyet egy néhai unitárius Amerikában élő lelkész, akit például Walt Whitman költő is a mesterének tartott, és Ralph Waldo Emersonnak hívták, azt mondta, hogy bármit veszítesz, helyette nyersz valami mást. Tehát, hogy akkor ebből a szempontból közelítsünk ahhoz a kérdéshez ma, hogy ha valakit elveszítünk, abból mégis mi lehet a mi nyereségünk, vagy hogyan jöhetünk jól ki egy veszteségből. Beszéltünk itt a múltkor arról, hogy több mint 250 temetési szertartás, temetési prédikációja, gyászbeszéde van a vigasztaló könyv mögött. Ezek nem temetési prédikációk, amik könyvformában megjelentek, hanem olyan emberi életsorsok és történetek, amelyeknek a tanúságait igyekeztem rögzíteni. A Kantaka Népfőiskola és a Népfőiskola Alapítvány jelentette meg, tehát az ő támogatásával sikerült ezt a könyvet kiadni, és elmondtam, még egyszer elismétlem azt, hogy ez szól azokhoz, akik gyászolnak, azokhoz, akiknek vesztesége van, azokhoz, akik valamivel éppen küzdenek az életükben, és szól természetesen azokhoz is, akiket foglalkoztat az, hogy hogyan lehet úgy élni, hogy jól halljunk meg. A hangulata a könyvnek nyilván az elmúlás révén elsősorban szomorkás, ahogyan az olvasók ezt visszajelzik, de van, akinek különösen tetszik az, és bátorító számára, vigasztaló számára, és erőt adó számára az, hogy hogyan közelít tettek meg bibliai üzeneteket egy-egy életútnak a segítségével, hogyan válnak azok világossá, és az is jött visszajelzésként, hogy erőt adó példák sorait olvashatták ki ebből a könyvből. Ugyanakkor a búcsúnak a méltóságával is foglalkozik természetesen a vigasztaló, tehát nagyjából ezekről beszéltünk. Köszönöm a figyelmüket, és még egyszer az újabb lehetőséget, hogy ezt tovább vihetjük.
Mi köszönjük, hogy megint elfogadta a meghívást, lelkész úr. Javasoljuk, hogy pár kérdés erejéig maradjunk még a vigasztaló című könyvnél, és következzen Réka kérdése. Ön szerint mit tanítanak nekünk azok, akik már nincsenek itt?
Mi az, amit ki tudunk emelni egy emberi élet útból és egy emberi élettörténetből? Mondok erre egy példát. A filmforgatások során filmes barátaim mondták azt nekem, hogy ahhoz, hogy egy percnyi filmet el tudjanak készíteni, egy órányi nyersanyagra van szükségük. Na most ezt én, hogyha lefordítom az emberi életre, és így számolom az emberi életet, mondjuk vegyünk egy 80-nos életkort, akkor azt jelenti, hogy ha ilyen egy percekben redukáljuk az emberi életet, akkor is 80 év ideje alatt egy akkora film születik meg, amit ha 24 órában, 0-24 órában néznénk, akkor egy évig és még 3 hónapig tartana a megtekintése. Na most ebből mi az, amit ki lehet emelni? Bizonyos szempontból én kiemelek bizonyos részleteket vagy részeket, más, egészen másra figyelő. Kérdés az, hogy ha megkérdezhetnénk azt, akiről szól ez az életfilm, ő pontosan mit emel neki, mi az, ami megragadó lenne, vagy fontos lenne számára, de egy szó mint száz, hogyha az a kérdés, hogy mit tanítanak, és ilyen fókuszáltan, nagyon odafigyelten, ilyen egy percre visszavetítve nézzük ezt a filmet, akkor azt mondanám, odafigyelést. Azt, hogy figyeljünk oda a saját életünkre, és figyeljünk az életére.
Vigasztaló elképzelése, érzései szerint mi marad belőlünk?
Ó, hát ezt már megmondták régen is, ugye, hogy isapúr és homu vagyunk. Tehát az, hogy mi marad belőlünk, ez tiszta. Ha ezt a gondolatot tovább viszem, és maradok a verseknél, akkor márai, ahogy írta, emlékeink széthullanak, mint múló szövetek, de hogy egészen a Bibliához is visszakanyarodjak. Egyébként ezzel a gondolattal ér véget a vigasztaló könyv, ahol 3 különböző kultúrtörténetnek az összehasonlítását és fő tanúságait fogalmaztam meg, és ebből a keresztény vonalat a Prédikátor könyvének a 12. verséből így, hogy a por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, és a lélek visszatér Istenhez, aki adta.
Az összhangnak is volt egy hasonló kérdése különben, gondolok arra, ami most következik, de talán Zoltán mindenképpen jobban fogalmazott ezennel. Meddig él a szeretet az ember után, szólt a kérdése.
Talán addig, ameddig az emlékezés. Tehát ameddig képesek vagyunk arról, hogy valamelyik szeretett családtagunknak, rokonunknak a történetét hordozzuk, elmondjuk és továbbadjuk. Ebben én úgy hiszem, hogy pontosan mérhető az, hogy a szeretetnek meddig van a továbbélése.
A következő percekben jó lenne, hogyha beszélnénk maga a gyász és a megértés, hát feldolgozásáról. Mit segíthet, mi segíthet a gyász feldolgozásában akkor, amikor már a szavak is kevésnek tűnnek?
Van egy halálszakértő, úgy hívják, hogy Elizabeth Kübler-Ross, és ő állított fel egy szép vonalat arra nézve, vagy egy ábrát, vagy ő írta le pontosabban azt, hogy, hogy mi is történik akkor, amikor az ember gyászban van, és ezt a gyászt hordozza, és azt mondja, hogy minden azzal kezdődik, hogy először is kap az ember egy sokkot, utána átmegy a tagadásnak az útján, amikor azt kezdi mondani, hogy, és folyamatosan azt hangsúlyozza, hogy hát ilyen vele nem történhet meg. Ha főleg valami nagyon tragikus gyászeset történik, akkor különösen lehet ilyen mondatokat hallani. És aztán ebből lesz egy dű, egy frusztráció, egy ilyen igen haragos állapot, és a gyászfeldolgozáshoz hozzátartozik az, hogy le kell menni a dolgoknak a legmélyére. Ezt szaknyelven úgy nevezik, hogy depressziós állapot áll be. Tehát egy olyan pillanat, amikor azt érzi tényleg az ember, hogy ráomlik minden. A zsoltárokban, például a bibliai zsoltárokban ennek vannak szép leírásai. Az egyik zsoltár azt mondja, hogy úgy érzem magam, mintha ha bikák tapostak volna végig rajtam, vagy ilyen képeket használnak a bibliai leírások is, arról, hogy milyen is a mélypont. És amíg azt mondja Kübler-Ross, hogy az ember, amíg el nem éri ezt a mélypontot, addig nem tud átváltani a megértésre. És a megértésre viszont szükség van ahhoz, hogy el tudja fogadni, aztán, hogy innen tovább tudjon lépni, és újra egyensúlyba tudja hozni az életét. Ha most nagyon aktualizálni akarnám ezt az egészet, néhány napja írtam is erről a kérdésről egy rövid szösszenetet, szándékosan nem temetési, vagy nem egy életúttal, hanem a Parajdi Sóbányának a drámájával kapcsolatosan írtam le ezt a gondolatsort, ugyan ez vonul végig egy közösségi életsorson és egy közösségi életúton. Ott pontosan lehet látni, hogy most a sokból, a tagadáson át hogy jutottak el pillanatnyilag a frusztráció és a harag útjára, sőt már elkezdődött egyfajta ilyen alkudozás is, de még mindig nem értek le a mélyre, és addig, amíg nem értek el a mélyre, addig nem fogják tudni megtalálni azokat az utakat, amelyek majd az egyensúlyhoz vezetnek. Tehát a gyász feldolgozásában az segíthet, hogyha az ember nem zárja el az érzéseit, nem zárja el a lelkének a kapuit, hanem engedi, hogy fájjon. Engedi azt, hogy a fájdalom hatással legyen rá, és nem akarja szabályozni az érzéseit.
Gábor kérdését olvasom. Mi a lelkész véleménye arról, hogy létezik-e jó időpont az elengedésre?
Az én határozott álláspontom az, hogy nem létezik jó időpont, de az élet mégis azt támasztja alá, vagy mégis azt igazolja, hogy a közvélemény szempontjából talán létezik jó időpont. Mert bizonyára ismerős, ha azt mondom azt a mondatot, hogy mindenkinek jobb, hogy így történt. Tehát ha például egy sokáig ágyban fekvő beteggel kapcsolatosan hangzik el ez a mondat, vagy egy kómában, vagy egy olyan állapotban, amikor már szóba kerülhetne az eutanáziának kérdése is, akkor szokták ezt a mondatot mondani, hogy mindenkinek jobb, hogy így történt. De hogyha ezt nagyon személyesre vesszük mégis, akkor létezik-e jó időpont, vagy mi tud lenni a jó időpont? Tehát ha valakit egyszer szeretek, és valaki az én életemnek része, és valakit a szívemben és a lelkemben hordozok, akkor mindegy, hogy 20 éves, vagy 80 éves, vagy 40 éves, vagy 60 éves, mindegy, hogy mennyire beteg, mindegy, hogy hirtelen tragédiában történt, vagy egy hosszú kálváriás útnak a vége, az úgy is fáj. Tehát úgy se jó az az időpont. Tehát fejbe lehet készülni ezekre, de úgyis idő kell arra, hogy a lélek elfogadja, és én ezért mondom, hogy nem létezik jó időpont arra, hogy mikor történhet mindez meg.
Ha a mai témánkat egy mondatban értelmezzük, akkor az így szól, már olvastuk, mondtuk, múlásban az élet, avagy a halál emberi arca. Mit jelent az, hogy múlásban az élet, és milyen a halál emberi arca?
Nárai Tamásnál olvastam azt, hogy az időnek a múlása az igazából nekünk, vagy úgymond a hátramaradottaknak fontos. Tehát az, hogy mikor történik meg az elmúlás, a távozás, a halál pillanata, mikor áll be, de a távozót, írja Nárai, a távozót az mindig a hogyan kérdés foglalkoztatja, hogy hogyan fog ő meghalni. Hogyan fog ebből a földi életből az örökké valóságba, vagy az örök létbe átmenni. A halál emberi arca talán az lehet, amikor ez a hogyan békességesen történik meg, megnyugtatóan történik meg, amikor úgy történik, hogy nincsen benne ijesztő és félelmetes megrázkódtatás. Tehát talán az tud egy emberi arc lenni. Amikor a gyászoló azt érzi, hogy jó, rendben elfogadom a mikort, de inkább azért tudom a mikort elfogadni, mert megnyugtató számomra az, ahogyan történt.
Zoltán arra kér, hogy térjünk vissza az előbbi kérdésünkhöz, mégpedig ahhoz, hogy létezik-e jó időpont az elengedésre, vigasztaló, tehát, és akkor a kérdése, hogy mi segíthet elfogadni azt, ami tényleg elkerülhetetlen, a hit?
A hit. Nyilván az elsődleges válaszom az, hogy mindenkinek a hitélete és a hitvilága egy kapaszkodó lehet abban, hogy ezt el tudja fogadni, hogy ezt fel tudja dolgozni, de megint csak összekapcsolom, korábban ugye azt mondtam, hogy az érzések elfogadása, mert az érzéseinkért nem vagyunk felelősek, tehát az érzések jönnek, és a hitünk abban is segíthet, hogy ezeket az érzéseket hogyan kezeljük, hogyan fogadjuk el, hogyan dolgozzuk fel, és hogyan építsük be a mindennapjainkba. A múltkori alkalommal már említettem egy ilyen fogalmat, hogy megküzdési stratégiák, ezek hozzatartoznak az élethez, és nem csak a gyászszal, hanem a változással kapcsolatosan is, az élet változó dolgaival kapcsolatosan ezek jelen vannak, hogy az ember próbál olyan stratégiákat kidolgozni, amelyekkel ezeket a nehézségeket le tudja küzdeni. De a nehézségeket csak akkor tudja leküzdeni, hogyha először is ugye szembenéz vele, hogyha megpróbálja azokat elfogadni, és hogyha a hit életébe ezeket be tudja építeni.
Lelkész úr, miért félünk a haláltól? Ez tényleg ismeretlen, vagy inkább csak elhallgatott?
Hát az tény, hogy elhallgatott is, annyira nem ismeretlen. Tehát nem ismeretlen a halál. Halál állandóan jelen van, és folyamatosan találkozott és találkozik vele az ember. Talán ma azért félelmetesebb, mert a jelen valóságból egy kicsit száműzték a mulandóságot. Hát például valamikor, néhány évvel ezelőtt még hozzátartozott az a családi búcsúhoz, hogy a saját házába ravatalozták fel az illetőt, akit utolsó útjára kísértek. Ma mindez egy rovatalozó házban történik. Tehát kiszakadt egy családi történetből, ugye kiszakították a közösségből. A jelen valóságból a mulandóságot kihelyezték a temetőbe, vagy egy olyan helyre, ahol azt mondták, hogy csak ott van neki helye, itt nincsen semmi keresni valója, hogyha ilyen történik, akkor mi is menjünk oda arra a helyre, tehát az embert is kimozdították. De egyébként a vigasztalóban néhány mesét is hozok példaként, mert a meséink is foglalkoznak ezzel, hogy a halált nem lehet kikerülni, a halált nem lehet becsapni, és a halállal nem lehet egyezkedni, tehát a halál része amúgy az emberi életnek. Most egy ilyen partvonalra helyezettség miatt bizony félelmetessé tud válni, mert például a ravatalozó építésekkel, vagy a ravatalozóból történő temetkezési szertartásokkal együtt jár az, hogy, és a kórházakkal egyébként, hogy felnő egy olyan nemzedék, aki nem lát halált, akinek mondjuk a szülő, vagy a nagyszülő az életéből csak úgy eltűnik, mert a kórházba hal meg, és a ravatalozóba viszik, és a gyermeket meg nem viszik a ravatalozóba, hogy nehogy valamilyen sok kérje, úgyhogy gyermekként nincsen találkozás ezekkel a drámai pillanatokkal, és ezért, amikor felnőtt lesz és találkozik vele, akkor az bizony egy roppant félelmetes és ijesztő lesz, mert ismeretlen. És mint minden ismeretlen, ami mégis roppant nagy változást hoz az ember életébe, az bizony félelmetessé teszi az életet.
Apropó félelmetesség, milyen hatással van az életünkre, ha tudatosítjuk a halandóságunkat magunkban?
Különböző vallások erre különböző válaszokat adnak. A buddhizmus például azt mondja a tudatosítás által, hogy azt kell elérni, hogy az ember tudatosan jelen legyen az életében, és tudatosan foglalkozzon az elmúlásával, mert a buddhizmus számára az újjá születést kell leküzdeni, hogy ne szülessen többet újjá az ember. Tamás evangéliumában, ami egy apokrif evangélium, egyébként Jézusnak van egy ilyen mondása, hogy legyetek átolmenők. És ebben minden benne van. Hogy miről is szól ez az élet, és hogy igazából ez egy nagy kihívás, hogy ezzel szembenézni, és ezt elfogadni. Hát most gondoljon csak arra, hogy kérem szépen, ott van, valakinek elpusztul egy szeretett kutyája, amihez ragaszkodott. Mekkora megrázkódtatás az, hogy ez megtörténik. Valakinek el kell költöznie egyik helyről a másikra, egy olyan helyről, amelyhez ragaszkodott, és amely fontos volt számára. Milyen lelki megrázkódtatás az, hogy elmenjen egy másik hely, és akkor ebből már hatványozottan összerakható az, hogy mekkora megrázkódtatást okozhat az embernek az, hogyha arra gondol, hogy ebből a földi életből, amihez ragaszkodik egyébként, amit szeret, amiben itt vannak szerettei, ismerősei, barátai, egyszer el kell menni egy olyan helyre, amiről nem tud semmit.
Percekkel ezelőtt szó volt arról is, hogy gyermek, kapcsolat, halál. Kérdésünk az, hogy az elmondott válasza szerint a gyermekeknek hogyan, miként lehet beszélni erről az állapotról, vagyis a halálról?
Őszintén. Elsősorban őszintén. Tehát lehet kamu válaszokat adni, amikor meghal nagytata, azt mondani, hogy nagytata elutazott. És akkor a gyermekben van egy várakozás, hogy nagytata egyszer valahonnan visszajön. Lehet azt mondani, hogy nagytata jobb helyen van. És akkor megtörtént eset egyébként, hogy a gyermek egy ponton azt mondta, hogy ha a halál jobb hely, akkor a szülőnek javaslatot tett arra, hogy akkor mi is halljunk meg, mert itt csak sírunk, nagytata nem érkezik vissza, és mi is kerüljünk egy jobb helyre. Tehát őszintén és kendőzetlenül. Ezért mondtam, hogy hozzátartozik az élethez a halál és az elmúlás. Ezért volt jó, úgymond, idézőjelben mondom ezt a jót, jó az, hogy mondjuk a családi házba ravatalozták fel az elhunytat. Óhatatlanul, megkerülhetetlen volt az, hogy a gyermek is lássa, tudomásul vegye. Persze, hogy ijesztő. Persze, hogy volt gyermek, aki sokkot kapott. Volt olyan, hogy megijedt, olyankor oda vitték, rátehette a kezét, és megtapasztalhatta azt, hogy az elhunyt nem bánt, hogy nem kell félni tőle. És ezekből a tapasztalatokból születtek azok a vallomások, ugye, vagy azok a bölcsességek, hogy fiam, ne az élőtől félj, vagy ne a halottól félj, attól félj, aki élve melletted van.
Vajon, mi az, amit a gyermekek értenek, és mi az, amit éreznek ilyenkor?
Ugyanazt érzik, mint vagy érezhetik, mint a felnőttek. Tehát az emberi érzések, a veszteségérzet, a hiányérzet, a szeretet, ezek a gyermekben is hasonlóak, mint a felnőttek. Tehát hibás azt gondolni, hogy ha nekem fáj, akkor esetleg a gyermeknek nem fáj. Ha nekem hiányzik, akkor a gyermeknek nem hiányzik. Ha én arra szorulok rá, hogy valamiből vigasztalást merítsek, akkor esetleg a gyermek nem szorul arra, hogy ő is vigasztalást merítsen. Tehát én ezért az őszinte beszélgetésben és a nyíltan történő elmondásban látom azt a titkot, ahol a gyermekeket és a gyermeki lelket is meg lehet közelíteni. De ott vannak erre a meséink, tehát nem kell kitaláljuk a spanyol viaszt, nem kell egyetlen szülőse vagy nagyszülő azon rettegjen, hogy most a gyermeknek hogy mondja-e. Hát elolvas egy mesét, és abban a mesébe benne van, hogy meghal, hogy mi történik vele, hogy dolgozza fel a gyászt, hogy benne van a félelem, benne van a segítségkérés, és egy másik szinten, de a gyermek mégis ismeretet szerez arról, és tudomást szerez arról, hogy miről is szól akkor az elmúlás, és hogyan kaphat vigasztalást.
Kinga kérdése, lelkészi szemmel nézve a halál véget, vagy inkább átmenetet jelent?
Véget, vagy átmenetet?
Igen.
Van egy szerettünk, aki beül egy kocsiba, és elmegy, elutazik. Ott állunk a kapuba, és integetünk. Integetünk utána, szeretette. A kanyarban eltűnik. Vég vagy átmenet? Mi fog vele történni? Tehát attól, hogy a látó határon eltűnik, mi ugye bízunk abban, hogy a látó határon túl mégis biztonságban van. Hát ezt adja a hit. Erről szól a mi Istenbe vetett hitünk, hogy Isten a látó határon túl is gondját viseli az életünknek és a szeretteinknek. Ilyen szempontból akkor számunkra mondhatjuk úgy, hogy átmenet, ahol egy látóhatáron túl, amit egy olyan világban, amit mi nem ismerünk, a hitünk azt mondja, hogy nézzünk a láthatatlanokra, ne csak a láthatókra.
Visszagondolva az elhangzott beszélgetéseinkre, hogyan kapcsolódik a vigasztaló az elhangzott két műsorunkhoz?
A könyv maga olyan élettörténeteket, életutakat dolgoz fel, olyanokat gyűjtöttem egybe, írtam le, adtam tovább, amelyek által a olvasók ilyen megküzdési stratégiákat dolgozhatnak ki, vagy emberi életutak és életpéldák által ilyen kapaszkodókat találhatnak, és ráadásul ott vannak ugye a gyönyörű, mindig örökérvényű bibliai vezérfonalak, amelyek ezt támasztják szintén alá, és a hitnek az útját mutatják meg, a hitnek az útját tárják fel, és abban erősítenek, hogy ott a látóhatáron túl is valahol rendben vannak, lesznek a dolgok, és biztonságban lehet az embernek a lelke, hogy visszatérjek a prédikátornak a könyvéhez.
Ha a könyvre gondolok, amit ismerek, tehát vigasztaló emberi és halál, hát az életben maradók igen megváltoznak egy veszteség után mindenképpen. Talán pont ezért javasoljuk, hogy olvassák el ezt a könyvet. Hogyan látja a könyv jövőjét? Lesz-e még folytatása? Illetve akit érdekel, hol vásárolhatja meg?
Úgy tűnik most számomra, hogy lesz ennek folytatása. Igen nagy érdeklődésre tart számot ez a téma. Számomra is meglepő az, hogy ilyen nagy az érdeklődés egy ilyen mély értelmű téma iránt, úgyhogy lesz ennek folytatása. Vásárhelyi hallgatóknak mondom, hogy a Bolyai téri unitárius egyházközségnél ez megvásárolható. Akik máshol hallgatják a rádiónak a műsorát, elsősorban unitárius egyházközségeknél érdeklődhetnek, vagy egyenesen tőlem szerezhetik be ezt a könyvet, akár a közösségi média különböző felületein rámírva vagy jelezve az ilyen jellegű szándékukat.
Befejező kérdésként ön kit hallgatna a legszívesebben az Összhangban, és miért? Kérjük, nevezze meg az illetőt név szerint, és azt is, hogy miért. Egy percben, ha lehet.
Egy percben, ha történetek emberről, akkor egy ilyen nagyon emberi történet kapcsán én Farkas Dénes unitárius, nyugalmazott unitárius lelkészt szívesen hallgatnám például ebben a műsorban, mint olyan embert, akinek a szavai mögött mélyrehúzódó, megalapozott műveltség van, nagy tudás, jó humor és nagy lelkűség.
Ígérjük, hogy felvesszük vele a kapcsolatot. Lelkész úr, szép lassan az Összhang végéhez közeledünk. Köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszait és ezt a nagyszerű beszélgetést is.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget, a meghívást, és köszönöm a kérdéseket. Ígérem, hogy az itt elhangzott kérdések mellett, amelyekre nem tudtunk választ adni, azokra a közösségi média felületein, YouTube fiókon, a Facebook oldalamon, különböző videókban vagy írásokban igyekszem válaszokat adni. Köszönöm a bizalmukat, Isten áldjon mindenkit, áldott szép napot kívánok!
Köszönjük, hogy itt volt. Kedves hallgatók, ennyi fért a mai Összhangba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét. Demeter Sándor Lórán unitárius lelkész nevében is az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. Elköszönök, az Összhang szerkesztő műsorvezetőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.